A működő hit a témánk, és folytatjuk tegnapról. Ha esetleg nem emlékeznétek a tegnapi üzenetre, dióhéjban átismételjük, két mondat lesz. De tényleg az egyik ilyen kulcsmondat volt, hogy a hit az nem garantálja a végkifejletet. Tehát a hit az nem garancia arra, hogy ez a végkifejlet lesz, amit várunk. Viszont meghatározza a kilátásainkat, hogy hogyan látjuk azt a helyzetet, amiben vagyunk. Ja, és aztán a nagy konklúzió végén nyilván az volt, hogy minden lehetséges a hívőnek. Minden lehetséges. Ja. Úgyhogy ma egy nagyon ismert részt fogunk olvasni. Zsidók 11.1, 2, meg 3, és Zsidók 12.1, és 2. Jó, ezeket fogjuk felolvasni. És most egybe felolvasom, jó? Úgyhogy figyeljetek, vagy olvassátok a Bibliátokban, vagy ki lesz majd vetítve. Ki lesz vetítve, Gábor? Köszi. Tök jó. Köszönjük, hogy itt a hangot érthetővé teszitek, meg a verseket is láthatóvá. Ez nagy szolgálat felénk. Tehát, Zsidók 11.1. Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Erről beszéltünk sokat tegnap. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy ez a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. Hitük miatt voltak olyan kedvesek Isten számára mindazok, akik a régi korokban, hitben előttünk jártak. Hitünk által értjük meg, hogy a világ mindenséget Isten a kimondott szava által teremtette, és hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta elő. És aztán Zsidók 12.1 és 2. A hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket. Oké, csak hogy mi ez a nagy sereg, meg a hit embereinek ez a nagy serege. Ez arra utal, ami a Zsidók 11.3, ameddig olvastuk, és e között a vers között van. Jó? Tehát ez az egész 11. fejezet, ez egy hatalmas nagy felsorolás. Sztorik, emberek a hit hőseiről. Jó? Tehát a hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket. Az ő életük mutatja meg igazán, mit jelent a hit. Ezért mi is dobjunk le magunkról minden terhet, amely akadályoz bennünket a futásban, és még azokat a bűnöket is, amelyek olyan szívósan tapadnak ránk, és elgáncsolnak. Kitartással fussuk végig az előttünk lévő versenypályát. Közben le ne vegyük a szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője. Ő azért az örömért, amely várt rá, elszenvedte még a kereszten való kivégzést is, és nem törődött a szégyennel, amelyet ez jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán. Na, tehát a mai üzenetnek a címe, most nincs jegyzetetek, úgyhogy nem tudjátok előre, úgyhogy ez meglepetés, az a címe, akármit is jelentsen, de lesz majd értelme, hogy keretjáték. Keretjáték. Tehát játék a kerettel. Játék a kerettel. Oké, okay, keretjáték. És nagyon-nagyon nem izgulok, hanem inkább izgatott vagyok afelől, hogy elmondjam ezt az üzenetet nektek. És ez a rész, amit itt olvastunk, ez tehát hogyha lennének torna gyakorlatok a kereszténységben, akkor ez a rész, ez tulajdonképpen ez a fekvő támasz rész lenne, ami ez a kitartást hoz, erőt ad. Tehát egy olyan bátorítás van ezekben a szavakban, itt a Zsidók 11-ben, Zsidók 12-ben, hogy tehát tényleg ez a rész, ez azért lett megírva a Szent Szellem által, hogy a hívőket abban a korban, amiben éppen azok a hívők voltak, akiknek ez íródott, bátorítsa őket a kitartásban. Bátorítsa őket azokban a körülményekben, amikben voltak. Hogy ne adják föl a hitüket, ne bátortalanodjanak el, folytassák. És az egyik kulcs a Zsidók 11.25-ben az, hogy bátorítsátok egymást az összegyülekezésre, mert ez egyedül nem megy. Kell a közösség. Ne vont ki magad a közösségből, ne hagyd ott a közösséget. Össze kell gyülekeznetek, mert ezt egyedül nem megy. Ez is része a bátorításnak és a bátorodásnak. Oké, és itt megemlít egy csomó embert, akit úgy hív aztán itt a 12. fejezet első versében, hogy a bizonyságok nagy fellege, a Károli fordítás szerint. Itt pedig azt mondja, hogy hitembereinek nagy serege. Tehát egy csomó történetet felemlít az Ószövetségből, és nem tudom, hogy irodalomórán tanultatok-e a keretes versekről. Emlékeztek még rá? Keretes vers? Hogy mindig a fő mondani való a kereten belül van. És ez a Zsidók 11, amit felolvastunk, az első három vers, és a Zsidók 12-nek az első két vers, ez egy keret. Egy keret. Ami keretbe foglalja a lényeget, ami igazából a bátorítás lesz ahhoz, amiket itt olvastunk. És az életben így erre jöttem rá, hogy néha a keret az fontosabb, mint a tartalom. Mint ami a kereten belül van. Mint a kép. Sokszor fontosabb. És hagyd magyarázom el, hogy ez mit jelent. Ahogy például mondunk dolgokat. Tehát ahogy mondasz dolgokat, az sokszor fontosabb, mint amit mondasz. Oké? Tehát a keret az fontosabb, mint a tartalom. Sokszor az a hangsúlya, hogy mondunk dolgokat. Lehet, hogy segítő szándékkal mondod a gyereknek, de megnyomorítottad 30 évre. Mert ahogy mondtam neki az okosságot. Oké? Vagy házasságban. Tehát a szavak megválasztása a kettőnk közti kommunikációban iszonyat fontos. Iszonyat fontos. És az, hogy hogyan mondjuk. Nem az, amit mondasz mondjuk a férjednek, hanem ahogy mondod. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Ahogy mondjuk, igazából az adja meg a képességet arra, hogy működjön a hallása. Mert általában ez a panasz az asszonynak, hogy ez nem érti, amit mondok, vagy nem hallja, amit mondok. És sokszor lehet, hogy ezzel van a baj, ahogy mondjuk. Mi ez a csönd? De tényleg, tehát a keret, az fontos. Sokszor fontosabb, mint maga a kép, vagy a tartalom. Ha tényleg azt szeretnétek, hogy a férjetek változzon, akkor ragadjátok ki a százból azt a két jó dolgot, amit jól csinál, jó? És azt említsétek meg, azt bátorítsátok. Ne azt, amit elszúr, vagy rosszul emlékszik, vagy nem tökéletesen csinálja. Mert persze, azt csináltak, amit akartok, meg nyugodtan kritizáljátok továbbra is. De tényleg azt látom, hogy tehát a férfi az újra és újra csinálja azt, ami veletetik. Tehát ha kritizálással van etetve, akkor mindig a hibás dolgokat újra fogja ismételni. És ezért, tehát lehet velünk bánni jól. De nyilván ez fordítva is igaz, de hogy a kommunikációban látom azt, hogy a férfiak fül az nagyon érzékeny. Nekünk meg kell szólalni férfiaknak, hogy a feleségünk tudják, hogy mi van. Mert amúgy nem tudják. Próbálnak gondolatot olvasni, de nyilván akkor megint csak problémák lesznek, amikor próbálnak gondolatot olvasni, de sokkal jobb, ha kommunikálunk a feleségeinkkel. Na, de ahhoz, hogy a házastársunkkal, most mindegy, hogy ez a férj felől a feleség felé, vagy a feleség felől a férj felé, de ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk kommunikálni, meg kell tanuljuk a helyes keretezését a mondani valónak. Mert tényleg, tehát sokszor nincs azzal gond, de tudom, hogy jót akar, tudom, hogy szeret, tudom, hogy ilyen szerencsétlen vagyok, akkor is ki fog tartani mellettem örök életig. Tehát, hogy nincs ezzel problémám. De attól még a jó kommunikációhoz és a tiszta kommunikációhoz kell az, hogy a keret az jó legyen, helyes legyen. Oké, de ugyanez a szülőkkel. Tehát, tudod, hogyan fogalmazzuk meg a mondani valónkat? Tehát mi a kerete, amikor a gyerekkel beszélünk, vagy a gyerekhez szólunk? Észrevettem, hogy hajlamosak vagyunk túl sok opciót adni például. Tehát olyan feladatot adunk a gyereknek, mikor kommunikálunk, hogy töltsd ki a hiányzó részt. Ugye a tesztekben van ilyen feladat, hogy töltsd ki a hiányzó részt. Tehát, hogy mit szeretnél enni vacsorára? És akkor elkezdődik egy másfél órás cirkusz. Ugye, mert túl sok opciója lesz a gyereknek. Tehát a keret nem jó. A 6 éves elkezdi irányítani az esti másfél órát. Mert ez sem jó, meg az sem jó, ami persze tegnap jó volt, tehát ismeritek, hogy szülők vagytok, ismeritek. Ehelyett az én taktikám már megváltozott, és azt mondom, hogy melyiket választod? Ugye van az a feladat, hogy a többszörös választás, 2 opció. Vagy megeszed a májkrémes kenyeret, vagy egy hétig nem telefonozol. Oké? Tehát sokkal több opció nincsen. Nem, de tényleg mondjuk 2. Melyiket szeretnéd? Ezt vagy azt? Tehát fontos a keret. Fontos. Fontos. Ja. Tehát fontos. Olvastam egy cikket, ilyen pszichológiai cikket, néha azok nagyon így leterhelnek, de azért érdekel a téma, meg főleg, hogyha úgy van megírva, hogy nem kell hozzá PhD, hogy megértsem a szakszavakra, hanem normál embernek íródott kis tanulmány, és ott lehetett egy ilyen, volt egy cikk a kognitív keretről, és mindegy, elmagyarázom, én is így értettem meg, hogy mit jelent. Azt jelenti, hogy mit tudom én, tehát folyton zavarnak bizonyos típusú emberek. És nem tudsz velük mit kezdeni. És ha már ránézel, már fölmegy a pumpa, vagy ha megszólal, vagy azzal a hangkordozással, és lehet, hogy nem ő tehet róla, hanem a múltadban valaki úgy beszélt, belesérültél, aztán ez csak beindítja a reflexeket, ez a másik ember. Tehát nem bírod elviselni. És akkor ez a kognitív keret, a pszichológiában ez egy módszer arra, hogy figyelj, nézd másképp a dolgot, tedd más keretben. És akkor ez volt az egyik ilyen jó tanács itt benne, hogy például, amikor egy ilyen emberek közé kell menni, akkor képzeld el, hogy te egy ilyen terapeuta vagy, és vizsgálod az embereket, és csak megállapítod, hogy ők milyenek, tehát ők nem... Tehát menj egy másik szerepbe, vagy nézd egy másik kereten keresztül a helyzetet. És mindjárt másképp fogsz róla gondolkodni, és nem fog zavarni, mert hát te most tanulni jöttél. Tanulni az emberekről, az ember viselkedéséről. Tehát egy másfajta keret, tudod is. De ezt a módszert, ezt használja a politika, használja a reklám. Sajnos ezt a kettőt már ugye együtt használják. Tehát a reklámpiac, tehát hogy van információ, és aztán olyan keretbe teszik azt az információt, hogy egy bizonyos hatást érjenek el, mondjuk gyűlöletkeltést. És hogy, tehát ezt a módszert használják, ez a kognitív keret. Bizonyos keretbe betesznek valóságot, információt, és irányítják a keret által a gondolkodásodat. És érzéseket hoznak létre, és más tapasztalatokat hoznak létre vele. Na, úgyhogy nagyon csak azt akarom mondani ezzel, hogy nagyon-nagyon fontos a keret. Nagyon fontos a keret. Hogy megértsük, hogy nem mindegy, hogy milyen a keret. És sokszor a keret fontosabb, mint a tartalom. És ez visz minket ide a Zsidók 11-hez, mert azt mondja a 3. versben, hogy a világ mindenséget Isten a kimondott szava által teremtette, hozta létezésbe, formálta, igazából keretbe rakta. Keretbe rakta. Oké? Összerakta, tökéletesen, keretbe foglalta. És az építkezésnél is a keret fontossága, egy tetőszerkezetnél a keret fontossága, az alapnál is a keret fontossága, vagy a, hogy hívják, azt van a koszorú, meg a mit tudom én, hogy hívják az alapozásnál, azt a fémszerkezetet, amit a betonba tesznek. Tehát rendkívül fontos, mert azt tartja össze az egészet. Az adja a stabilitását. Tehát amikor Isten kereste azt, hogy most hogyan alkossam meg azt, amit már a fejemben van, elmémben van, szeretném létrehozni, meg akarom alkotni ezt a földet, mi lehet elég erős ahhoz, amivel így megalapozhatnám, megalkothatnám a földet. És azt olvassuk itt, hogy az ő beszéde, az ő kimondott szava. Hallottad már azt a szót, hogy a réma. Ez a kimondott, ez a görög szó. Van az, több szó is van. A szóra, a görög nyelvben, amit az Új Szövetség használ, van az, hogy logosz, a szó, tehát olvasol egy szót, szó az logosz, de van a kimondott szó, ami elhangzik, és van egy forrás, és van egy célja, ahová megy. A kimondott szó az a réma. És ő úgy döntött, hogy nincs jobb alkotó elem, nincs jobb dolog, mint az, hogy én a szavammal fogom megalkotni ezt az egészet. Tehát Isten egy láthatatlan dologra építette rá a láthatót. A láthatatlanból hívta elő a láthatót. Szólt, és lett. Szólt, és lett. Oké, és ezért fontos ez itt, hogy Zsidók 11.1, hogy mi a hit, hogy bizonyos vagy abban, amit nem látsz. Oké? Úgyhogy mi, az ő gyermekei, utánozhatjuk őt ebben. Mi az ő képére lettünk teremtve. És tehetjük ezt hittel, hogy fogjuk azt az igét, amivel Isten megteremtette a világmindenséget, tehát fogjuk az ő szavát, amivel Isten megteremtette a világmindenséget, és építjük, és keretbe foglaljuk a saját életünket. Érted? Az a szó, amivel megalkotta a világmindenséget, és körbenézel, és fantasztikus. Ugyanezzel a szóval, Isten igével építheted a saját életedet. És megtörténhetnek dolgok a saját életedben, mert építed Isten beszédével. Oké? Az a szó, az a beszéd, ami megalkotta az óceánt, megalkotta az erdőségeket, és bármit, az állatvilágot, növényvilágot, formálhatja ma, szerda délután az életedet. Hihetetlen. Egy dolog kell, dönts úgy, hogy használni fogod. És ezért beszélünk most erről. Mert azt szeretném, hogy az életem az valami szilárd dolgon alapuljon. Ne impulzusokon, ne a másik személyen az életemben, azért, mert túl közel van, vagy azért, mert eltávolodott tőlem, nem a körülményeimen, nem az érzéseimen, nem a régi sérüléseimen, bántalmazásaimon, hanem Isten beszédén alapuljon. Oké? Tehát, mert az megrendíthetetlen. Úgyhogy ez a kiáltás a szívemben ma, ahogy én prédikálok nektek, hogy Uram, adj rémát. Adj egy kimondott szót hozzám, amivel formáltad ezt az egész világmindenséget. És most formáld ezzel a szóval az én életemet is. Úgyhogy most, bármikor, amikor kinyitjuk Isten igét, és beszélünk, és bárki beszéljen belőle, tehát ugyanazt az alapanyagot használjuk, amit Isten használt a teremtésnél, hogy ezt az egészet megteremtse. Ez hihetetlen. Tehát része vagy most egy teremtésnek akár. Mert Isten az ő szavával képes teremteni. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, jön az első gondolatunk, ahhoz fókuszálni kell. Oké? Fókuszálni kell. Fókuszálni kell. A fókusz, vagy összpontosítás, az egy jártasság. Az nem jön automatikusan. Az nem... Azt élesíteni kell. Például én is, tehát prédikálás közben sokat kell gyakorolnom az összpontosítást, mert... Az, ahogyan prédikálok, az sokban függ ám attól, hogy kiknek prédikálok. Tényleg. Tehát, ha ezt az üzenetet valahol máshol kéne elmondanom, ez más lenne. Mert nem mindegy, hogy kik ülnek, és nem mindegy, hogy milyen a fogadó alapanyag, vagy talaj a hallgatóságban. És tudod, tehát volt már olyan, tehát, hogy néhányak ábrázata az öngyilkosság pillanatait hozta el számomra, amikor prédikás ránézek. Jaj. mi értelme az életemnek, soha többet nem prédikálok, hát ha ezt hozom ki belőle, tudod, akkor inkább valaki más beszéljen. Tehát vannak ilyenek, vannak. De sokat fejlődtem már, most már nem szemezek senkivel, hanem inkább pásztázok. Pásztázok. De ez jártasság. Tehát ezt gyakorolni kell. És a fókusz, az összpontosítás, az gyakorlás által élesedik. És nézzük a fókuszképünket. Sikerül-e? Nem ez, hanem a közelit, a premier plant kérnék. Ez. Ez a reggeli kép. Egy kávé már bennem van. És tehát ezért kell olyan képet csinálni, akár egy ilyen felvételen is, hogy az ember közel legyen. Oké? Tehát közeli képet. Ezt úgy hívják a videózásban, hogy premier plan. Tehát ilyen, sőt, a premier plan az még akár még közelebbi, mert még a makeszt is meg lehet nézni az arcomon, hogyha úgy ráfókuszálnak a géppel. De hogy... tehát a figyelmedet, tehát ez a kép rám hozza. Nem látod ezt, nem látod azt, nem látod amaszt, nem látod ezt semmit. Tehát ráfókuszálsz arra, honnan jön a hang, jön az információ. És gondolkodtam azon, hogy csinálunk egy életképet otthon, de ezt nem jött össze. De az volt az elképzelés, hogy én szívószálból iszom valami kis löttyöt a fotelba, tök relaxba, nyugodtan. Egy ilyen közeli ráfókuszált képpel, és aztán utána a következő kép ugyanez, csak totálba, hogy közben gyerekek meg ott 3 méterre gyilkolják egymást. Egymás egy ilyen hátán. Tudod, és hogy tehát fontos a fókusz. Fontos, hogy összpontosítsunk a dolgokra. Úgyhogy mondd azt a melletted ülőnek, hogy én fókuszálok. Fókuszálok. Fókuszálni fogok. Fókuszálni. Oké? Meg fogsz lepődni, hogy mire vagy képes, hogyha fókuszálsz. Tényleg, meg fogsz lepődni, mire vagy képes, amikor fókuszálsz. És ez nem azt jelenti, hogy a káosz megszűnik az életedben. Ez nem azt jelenti, amikor fókuszálsz, ez nem azt jelenti, hogy megszűnnek a zavaró tényezők az életedben. Akkor tudok csak fókuszálni, ha nincsenek ott a gyerekek. Okay, ezért akartam ezt a képet megcsinálni, de ezt nem jött össze. Nem. Hanem amikor fókuszálsz, akkor te irányítod a keretet. Hogy min van. Hogy mire összpontosítasz. Oké, ott van a teljes kép, hogy a gyerekek gyepálják egymást, te meg szipkázod a koktélt, vagy valamit a pohárból. És hogy kijössz totálba, hogy látod az egészet, és ott a káosz jelenléte, vagy csak ráfókuszálsz arra a képre, ha te ott vagy nyugiba. Hogy igenis, tehát meg lehet az, hogy ott a káosz körülöttem, de mivel fókuszálok, nincs hatással rám. Oké, úgyhogy kontrollálnunk kell a keretünket. Kontrollálni. Mi irányíthatjuk a keretünket. Nem kell, tehát most nekem kell meghatározni igazából a keretet az életemben. Hogy mire fókuszálok, mi fér bele, mi nem fér bele. És nem tudok mindent irányítani. Hallottad ezt? Nem tudok mindent irányítani. Nem lehetsz minden dolgot. Hogy mi történik, hogyan történik, nem lehetsz. Képtelenség. Képtelenség. Oké, tehát itt van az egyes kép, ez a, mondjuk azt, hogy premier plan, bár ez még közelebbi lenne igazából, de ott van a közeli kép. És ez arra van kitalálva, hogy engem mutasson. És persze nyilván be lehet zoomolni még jobban, rá lehet közelni, főleg, hogy ez Photoshop vagy valami, akkor tényleg nagyon. De mi határozzuk meg a fókuszt? Az élet zajlik, ott vagy, zajlik az élet körülötted, de te döntöd el, hogy mire figyelsz, és mire nem. És aztán ott van egy kettes kamerállás, a távoli kép, nem a teljesen távoli, nem. Ez. Ki gondolta volna, hogy G, mint egy huszár, ott áll, vigyázva. Már csak egy kart kéne az oldalára, meg egy csákó. Vagy hogy hívják közben? Mi ez? Csákó. Mekkora vagyok, te jó Isten. Csak a hampihoz képest. Igen. Photoshoppal megbuheráltad ezt a képet, mi? Oké, tehát ugyanaz a kép, de ott van mellettem. De amíg csak engem láttatok, tehát ott volt ez az egyes kameraállás, addig nem tudtátok, hogy ott van mellettem. És éppen mindenféle hülyeséget mond a fülembe. És piszkál, és macerál, és mondja magáét. Ja, tudod, de aztán visszabítünk a kettes kamerás, és ez meg mit keres ott? Hogy kerül az oda? Hát olyan szép volt az úgy, ott egykén ott állt, ott középpen, premier plánba, tudod, és figyelj, és lehet, hogy én ezzel az emberrel az életemben nem tudok mit kezdeni. Nem tudom kezelni, nem tudom kitenni az életemből, nem tudom azt mondani, hogy menj el innen, hagyjál békén, nem tudom azt se, hogy ne szólj hozzám. Nem tudok mit csinálni vele. De ott van. Akkor mit tudok csinálni? Egyes kameraállás. Ráfókuszálok erre. És már nincs benn a keretemben. Nem szűnt meg, de nem arra összpontosítok. Hogy a keretemet én határozom meg. És igenis meg kell határozzam. Meg kell határozzam. Oké, tehát lehet, hogy ott van még egy helyzet az életemben, vagy személy, de nem kell, hogy benne legyen a keretemben. És nem csak helyzetről beszélek, és nem csak személyekről beszélek, hanem depresszióról, stresszről, aggodalmaskodásról, magányosságról. A hitem képes arra, hogy segítsen fókuszálni. Fókuszálni a lényeges dologra. Oké? A hitet felerősíti a fókusz. A hitet megerősíti a fókusz. Nagyon érdekes, hogy az, hogy milyen kameraállás van, és hogy mi a keret, ezt egy láthatatlan valaki irányítja. Ugye? Tehát én ott állok, és aztán a fotós. Közel, távol, még távolabb, így, úgy, amúgy. Tehát ő határozta meg. És a zsidók 11.1-ben azt mondja, bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy ez a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. Tehát, eddig arról beszéltünk, hogy foglaljuk keretbe a mindennapi életünket. Foglaljuk keretbe. És ez a zsidók 11 és 12 pedig egy gyönyörű szép keretet ad hozzá. Megadja nekünk a hit fókuszpontját ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. És ő mondja, a zsidó levél írója 12. fejezetben, hogy szegezzük a tekintetünket Jézusra. Ez a fókuszpont. Jézusra nézni. Jézusra. Példa. Ott van Péter, aki még akkor nem volt apostol, de Péter volt, és ő megmutatja nekünk, hogyan kell vízen járni. És járt is a vízen. Igaz? Tehát járt a vízen. De aztán egyszer csak csobbant. És ha elolvasod a történetet, akkor tudod, hogy miért. Azért, mert a szél és a hullám bejött a keretébe. Amíg Jézus volt a kereten belül, ő rá fókuszált, addig tudott vízen járni. Amint bejött a szél és a vihar meg a hullámok a fókuszba, a keretbe, azonnal elsüllyedt. Azonnal megbudjant. Oké? De nem hibáztathatjuk a szelet. A szél hibája. Nem hibáztathatjuk a vihart, a vihar hibája, a hullám hibája. Hogy miért vannak ott? Azok ott voltak akkor is, amikor járt a vizen. Ott voltak. Csak nem voltak benne a keretben. Oké? Amikor a körülmények és minden más bejön a keretbe, a hitünket el tudja gyengíteni. A fókusz pedig felerősíti a hitünket. Úgyhogy mi határozzuk meg, hogy mire összpontosítunk. Emlékszem, a foci edzésen a legtöbbet ezt ordította az edző. Fókusz! Fókusz! mert olyan könnyen, tehát tényleg elveszítettük a fókuszt. Jöttek a belső harcok, most én vezetem a labdát, most én cselezek, most nem passzolok, vagy mit tudom én, de szép az ég. Nem, ez kisgyerekeknél van. Hirtelen elkezdenek ábrándozni a pálya szélén. Tehát a keddi focin, most keddenként járunk oda ki a Szabadságtérre alsó városon, gyerekekkel focizni, fiúkkal, és most ebben a 38 fokos kedden, legutóbbin volt az, hogy egy fél óra után a fókusz az elveszett. Elkezdtek, ekkor ilyen kis kapuk vannak, az egyik gyerek elkezdett belemászni, a harmadikat látom, hogy lefekszik a földre, az gurul 20 métert, így. A negyedik simogatja másik fenekét, hát mondom, tudom, focizzunk, gyerekek, focizzunk, gyertek, focizzunk, tehát elvesztették a fókuszt. Mert ebben a hőségben nem csodálom, de hogy... De tényleg, tehát fókuszálni. És jó néhányan azért nem építik be a tegnapit, vagy a mait az életükbe, az üzenetet, amiről beszélünk, és ezért nem lesz szilárdabb az élete, mert nem fókuszál az elhangzottakra. Nem fókuszál, hanem lehet, hogy itt ülsz, és azon gondolkozol, hogy utálom a bolonyait. És azt fog főzni. Vagy már unalmas ez a hídpóló. Miért ezt kell mindig fölvennie? Ez a H-betűs pólót, miért kell mindig ezt föl? Vagy mit tudom én, vagy kaptam egy SMS-t valahonnan, és akkor ezen gondolkodom. Vagy akármi. Érted? Tehát nem összpontosít az ember, nem fókuszál, és ezért nem tudja beépíteni az életébe azt, amit hall. Ja, de az áttöréshez való ige, az most itt van. És tegnap is itt volt. És egy dolgot kell tenni, fókuszálni. Fókuszálni. Oké? Okay? Tehát kell a fókusz, de kell még valami. A kettes pont. Na? Nem, az egyes. A kettes. Viszonyítási pont. Hogy mihez képest, ugye? Van egy ilyen kifejezésünk. Mihez képest? Hogy vagy? Hát, mihez képest? Oké? Okay? Tehát viszonyítási pont. Nagyon fontos. Tehát az az ige, ami formálta és keretbe foglalta a teremtést. Ugye Isten a szavával teremtette. Az most számodra is, az életedet is keretbe tudja foglalni. Meg tudja formálni az életedet. És lesz egy viszonyítási pontod is. Itt, ebben a részben, amit olvastunk, itt a szenvedő gyülekezetnek egy viszonyítási pont volt ez a szakasz. A zsidók 11.1-től a zsidók 12.2-ig. Ez egy viszonyítási pont. Az a sereg, akiket ott felsorolt a hithősök, az Ábrahám, az Izsák, a Jákob és a többiek, akik ott megvannak említve ebbe a részbe. A házi feladat, olvassátok el délután, reggel, valamikor 3 perc alatt el fogjátok tudni olvasni. De olvassátok majd el a zsidók 11-et, a hithősöket. Tudod, ez az a kép, a hithősök, akik a kereten belül vannak. Aki ők vannak a kereten belül. És ezt a zsidó levél írója egy viszonyítási pontnak adja ezt a hithős sereget ezeknek a szenvedő embereknek, szenvedő keresztényeknek, hogy hát kitartás. Nézzétek meg őket, hogy kitartottak. Nézzétek meg őket, milyen helyzetbe kerültek. Tudod, és aztán nyilván kicsúcsosítja, mert a zsidók 12.2-ben azt mondja, de... Azért nézzetek Jézusra. Vannak a hithősök, mint húsvér emberek, mint ti, hogy ők hogy éltek, de aztán ott van Jézus, aki a hitet kezdője, de bevégzője is, aki a kereszten meghalt. Oké? Okay? És nem tudom, hogy voltatok-e már az SBO-n, tehát a baleseti sebészeten, vagy a kórházban történt veletek bármi, ami miatt sürgősen be kellett menni. Fűnyíről levágta az egyik lábujjadat, vagy mit tudom én, tehát egyéb nyalánkságok. de be kellett menni, és ott ülsz, és ott ülsz már 6 órája, 7 órája, kutya nem szól hozzád, van ilyen, és már agyvérzést kapsz, olyan ideges vagy, hogy miért nem kezdenek veled valamit. De, amikor látod, hogy kiket engednek be eléd, mert az sürgősebb, tudod, mert történik egy baleset valahol, az M5-ösön, és élet és halál között van valaki. Vagy nem tudom, vagy valaképpen rosszul lesz, és újra kell éleszteni, és ott megy a nyüzsgés, megy a munka, és nem azért nem jönnek, mert nem foglalkoznak veled, hanem csak vannak sürgősebb esetek. Akkor mindjárt másképp fogod föl azt a 6 órát. És mindjárt nem leszel már annyira ideges, mert a viszonyítási pontod az megváltozott. És azt mondod, hát én igazából hálás vagyok, hogy csak ennyivel megúsztam. De ők, tudod, hogy érezheti magát az anyukája, vagy az apukája, vagy a gyereke. Ja. És milyen érdekes. Tehát ott vagy, mondjuk egy ilyen, ebben az esetben ott vagy a kórházban, és a valóság nem változott meg. De a kereted, igen. Az a viszonyítás, a kereted, az megváltozott. Másképp látod. Okay? Tehát csak az megváltozott, amihez viszonyítod a dolgot. És erre lenne szükségünk sok helyzetben, az életünkben. Egy kis viszonyítási pontváltozás. Lehet, hogy szükségünk lenne roma barátokra. Vagy a romáknak szüksége lenne több magyar barátra. Hogy tudja az egyik milyen a másiknak lenni, vagy milyenek ők. Okay? Vagy egy szegénynek jó lenne egy gazdag barátja, vagy egy gazdagnak szegény barátja. Hogy más legyen a viszonyítási pont. Ja, a viszonyítás, ez nagyon sokat számít a fókuszban is. Ja, úgyhogy bizony. Gyakran ahhoz, hogy át tudj menni dolgokon, tehát hogy mondjam ezt, tehát sokszor fordítva alakul ki, tehát sokszor fordítva, tehát a viszonyításunk az fordított sorrendben alakul ki. Ahhoz, hogy átmenjünk dolgokon, és jól menjünk át a dolgokon, vagy viszonylag normálisan menjünk át a dolgokon, azon, amiben éppen vagy, ahhoz tehát azt jelenti, hogy szükséged van egy távoli képre. A totára, a nagy totára. Oké? Tehát a nagy totára, egy távoli képre. Tehát látnod kell még távolabbról. Egy távoli kép. Hogy lásd a dolgokat. És aztán jöhet a közeli. A premier. Tehát látnod kell a nagy képet, hogy láthasd a közelit. Hogy megértsd a közelit. Hogy föl tud fogni a közelit. Oké, tehát például ott vagy a csatamezőn Góliáttal. Ahogy Dávid ott volt Góliáttal. Dávidnak volt egy nagy képe, amiben ott volt az oroszlán, és ott volt a medve. Emlékeztek? Azt mondta, ha az Úr megsegített engem az oroszlán ellen, és a medve ellen is, akkor ki ez a körülmetéletlen filiszteus? Tehát volt egy nagy képe. Egy nagy képe. És ez segített aztán abban a helyzetben, amire fókuszált a közeliben. Amit éppen aznap élt meg, az a helyzet, amiben belekerült azon a napon. Úgyhogy viszonyítási pont. Mennyire fontos. Szükség van rá. Szükség van rá a viszonyítási pont. Kell a viszonyítási pont, hogy rájöjjek, tényleg, hogy rájöjjek, a múlt hónapban is aggódtam a számlák miatt, de az Úr, úgyhogy most nem fogok aggódni, mert az Úr, aggódtam eleget a múlt hónapban, de rájöttem a hó végére, hogy az Úr hűséges, úgyhogy most nem fogok, mert van egy nagyobb képem. Van egy nagyobb képem. Oké? Tehát van egy nagyobb képem. Úgyhogy tök jó. Viszonyítási pont. Ezért egy kult szó a Bibliában az, hogy emlékezz. Emlékezz. Mózes 5. könyvének a kult szava az, hogy emlékezz. Rengetegszer előfordul. Mózes utolsó könyve a zsidóknak, zsidókhoz. Hogy emlékezz, emlékezni, emlékezz, emlékezz. Tehát vissza kell játsszuk a kazettáinkat. Vagy CD-inket, vagy floppy diszkeinket. Haladunk a korral. Ja, a bakelit lemezeket. Valakinek még az is volt. Oké? Mert az ellenség annyira szeretné, hogy a mostra koncentrálj, és ne láss nagy képet, csak a most pillanata, amit most érzel, és kilátástalan, és nehéz, és kihívás, és zavaró, és fáj, és ő erre akar téged fókuszáltatni, és nem engedi, hogy láss egy nagyobb képet, és ha ez neki sikerül, akkor elveszíted az egész viszonyítási pontodat, amihez viszonyítani tudod az egész helyzetedet. Érted ezt? Te miért aggódsz egész éjszaka? Miért? Zoomolj ki, legyen egy távoli képed, lásd meg Isten hűségét, és aztán zoomolj vissza a mostani helyzetre, és ez alapján értékeld ki. Oké? És aztán jó éjszakát. Jó éjszakát. És fogsz tudni aludni. Én ezért az egyik célja annak, hogy jövök gyülekezőt, az ez. Segít a viszonyítási pontban. Szükségem van hívőkre körülöttem. Szükségem van rá. Szélesítenem kell a keretemen. Szélesítenem kell a viszonyítási pontomon. Szükségem van a ti tapasztalatotokra is. Szükségem van a ti bizonyságotokra is Istennel, a ti sztoritokra is Istennel. Szükségem van. Látnunk kell, mert ha csak a magam életében nézem Isten munkáját, az túl kicsi, Isten sokkal nagyobb. Itt van a ti életetek is. És én erről tudni akarok, és látni akarom. Még akkor is, hogyha a történetednek, ha egy részét veszem ki, az lehet, hogy kudarc, de ha az egészet nézem, abszolút nem kudarc. Oké, tehát viszonyítási pont. És szükségem van Ábrahámra, szükségem van Izsákra, szükségem van Jákobra, szükségem van az összes fickóra a zsidók 11-ben. Oké, erről szól a bizonyság fellege. De ez a lista folytatódik veletek. Oké, a bizonyságoknak a fellege. És aztán ott van Jézus. Szükségem van arra, hogy Jézus emlékeztessen. Ha ő elszenvedte a keresztet, akkor én át tudok menni bármilyen krízisen. Képes vagyok bármilyen krízisen átmenni. Úgyhogy megy a zoomolás ki, be. Erről szól az életünk egy része. Zoomolunk ki, be. Oké, és ügyesnek kell lenni a fotósnak. Tényleg ügyesnek kell lenni, hogy sokszor, hogy benne tudjon tartani minket a keretben. Oké, tehát ott áll a fotós, és az élet az meg megy jobbra-balra, rohangálsz föl alá, lemész, és a fotósnak ügyesnek kell lenni, hogy keretbe tartsa dolgokat. Nagyon ügyesnek. És ez a harmadik pont, hogy a várakozás. Hogy mi a várakozásom? Ehhez kell a várakozás. Oké, egy fotósnak, vagy egy kamerásnak számítania kell dolgokra. Számítania kell mozdulatokra. Számítania kell mozgásra. Például arra, hogy nem maradok nyugton. Most persze itt megbeszéltük, mert hogy megy live-on közvetítjük a Facebookon keresztül az istentiszteletet. Megvan beszélve, hogy körülbelül meddig tudok mozogni, amíg benne vagyok, de mondjuk nem érdekel, mert kilépek belőle, hogyha kell, majd visszajövök, sziasztok. Tehát, de hogy tudod, tehát, ha van egy kamerás, akkor neki mozdulnia kell a mozgó dolgokkal. Mozdulni kell. És Isten ilyen. Istennél nem lehet egy kamerát beállítani egy állásra, és aztán kész. Nem lehet. Kellett volna még egy fotót csinálni, ami ugyanez a kamera állás, csak nem állok benne. Nincs ott. Máshol van. Oké? De sajnos sokan így éljük az életünket. hogy be van állítva a kameránk egy pontra, egy állásba, és tényleg nincs ott semmi. Nem vagyok ott. Ott kéne álljak, de nem vagyok ott. És ezért nincs hit. Nincs bátorodás. Nincs bizalom. Mert te csak fogod a kamerádat, és hát nekem csak ez fér bele. Egy kameraállásod van, és ezt nem mozdítod. És közben Isten már munkálkodik szana szét mindenhol, de te, kamerás, nekem ez így. És ezért nem fogják látni ezek az emberek, hogy Isten mit cselekszik az életükben. Mert rugalmatlanok. Egy kameraállás. Semmi más. Oké? Tehát be van állítva egy állás, és kész. És akkor jönnek a mondatok, ugye? Mert ő nézi a kameraállását, és nem lát benne semmit. Mert Isten munkálkodik valahol. Ő csak ott van az egy kameraállásában, és fölteszik. Hol van ebben Isten? Hát apukám, mozogja kép. Legyen várakozásod. Legyél rugalmas. Tudod, várd. Ne az legyen, hogy te akarod behatárolni Istent ebbe a dobozba, ebbe a keretbe, innentől idáig, hanem hagyd. Hagyd, amikor ő mozog, akkor te mozgasd a kamerát vele. A keretedet mozgasd. Kövesd őt a kereteddel. Kövesd őt. És ezért van az, hogy emberek beállítják a kamerájukat a bántalmazó apukájukra. És aztán bármilyen tekintély kerül az életükben, legyen ez egy főnök, vagy egy iskolaigazgató, vagy egy osztályfőnök, mondjuk gyerekkorban, vagy gyülekezetben a pásztor, bármilyen olyan férfi tekintély, az ő kamerája bántalmazó apukáján van. És ebben a keretben látja az összes tekintélyt az életében. Hogy egy bántalmazó, hogy bántani akar, ki akar használni. A keret meghatároz mindent. De ez nem feltétlenül kell az legyen, hogy bántalmazó apuka. Ez lehet, ha arról beszélünk, hogy mondjuk jövök a régi gyülekezetemből, és egy másik gyülekezetben vagyok, lehet egy beállított kameraállásom a régi gyülekezetemre, és ezzel a szemmel mérem az új gyülekezetemet. Vagy a régi pásztorom és az új pásztorom, vagy a régi feleségem és az új feleségem, ugye? Tehát manapság már van ilyen. Tud, elválnak és újra házasodik, vagy tehát sok minden lehet. Amikor van egy kameraállásom, egy viszonyítási pontom, és ott vagyok rajta. És ez alapján mérek mindent. Vagy van egy emlékem, és nem hagyom, hogy a másik változzon. Mert én ragaszkodom ahhoz a képhez, azzal az emberrel kapcsolatban. Lehet, hogy már 20 éve eltett, és 20 éve írjuk már történelmet együtt, de én azzal az egy kép határozom meg ezt az embert itt mellettem, akivel élem az életem. És nem engedem ki abból a képből. Oké, tehát de mozdulni kell. Oké, ha van hited. Remélt dolgokról, ez a hit, remélt dolgokról való bizonyosság. A nem látott dolgokról való meggyőződés. És hihetetlen, figyelj, Jézus az előtte lévő örömért. Oké, ezt mondja itt a Zsidók 12. Az előtte lévő örömért. Tehát Jézus nem ragadt le egy ponton, ő ment előre. Volt egy öröm előtte. Mert mindjárt beszélünk arra, hogy mi volt az ő öröme ebben az egészben. Mert hogyha keresztről beszélt, kereszten előtte volt egy öröm. Hát ez mazoista? Nem tudom. Nem. De majd mindjárt beszélünk róla. Oké, de hogy ahogy telnek az évek, és rugalmasak vagyunk Istennel, tehát nem rögzülünk egy kameraállásban, egyre inkább meg fogjuk ismerni őt. És egyre inkább majd lesz várakozásunk is. hogy Isten hogyan fog cselekedni. Lesz egy várakozás, hogy ó, hát ez nem végző, tehát így, ez nem ilyen lesz, vagy ez nem ilyen. És persze Isten mindig meglep minket, mert akárhogy próbáljuk mi a forgatókönyvet leírni a jövőnkben, hogy hogy kéne ennek a sztorinak végződni, ennek a helyzetnek, valahogy nem úgy történik, de tudhatjuk, hogy Isten ad kiutat, ugye? Ad megerősítést, ad támaszokat helyzetekben. És ahogy telik az idő, már egyre inkább egy olyan várakozásunk lehet, ahol már egyre rugalmasabbak vagyunk, és nem egy kameraállásunk van, hanem azért tudjuk már, hogy merre mehetünk. Oké, de azért persze ez kell idő. De egy a lényeg, hogy nem veretek sátrat ott, ahol Isten ott volt egyszer. Nem lehet leállni ott, és lecövekelni. Ugye Péter is ezt akarta, verjünk itt sátrat. Jézus dicsőségesen megjelent azon a hegyen, hogy verjünk itt le sátrat, és azt mondja, nem. Én tudni akarom, hol lesz legközelebb. És ott akarok lenni. Ott készülök a kamerámmal, hogy hol lesz legközelebb Isten. Oké? Úgyhogy Istenem, vezess engem hit által ebben. Ja. Oké? Tehát ez egy várakozással teli szellem. Ja. És talán ez a várakozás, ez egy közös pont egyébként a hitben és a félelemben. Mert a várakozás, az felerősíti mind a kettőt. Csak mi a várakozásod? Az a dolog, amitől félsz, hogy ezekben az, hogy Isten cselekszik, és tenni fog dolgokat. Mert mind a félelmet is fel fogja erősíteni, hogyha az a várakozásod. Úgyhogy, ha reggel fölébredsz, és az első gondolatod az, hogy ez nem az én napom, és az a várakozásod, hogy depresszió, vagy elbátortalanodás, vagy na, rám csöppent a fogkrém, mi jöhet ma még? Ugye, tehát hogy olyan értelmes konklúziókra tudunk jutni ilyen dolgokban, hogy szerencsétlenség. Oké, és néhányan már itt eldöntjük a napunkat. Ezen a ponton. Isten a hatalmas szavával teremtette meg a világmindenséget. Nekünk is van. Hatalom van a szóban, amit kimondunk. És meg tudjuk teremteni a napunkat egy így. És magunk elé teszünk egy olyan várakozást, hogy megerősödnek a negatív dolgok. Oké? Tehát kemény nap áll előttünk. Persze, mert így definiáltad az egészet. Ú, de nagyon kemény nap lesz. Ja. Ú, de kemény hetünk lesz. Jó. Azt fogod látni, amit szóltál. A hetünk a szánkból jön ki. A hetünk a szánkból jön ki. Ja. Ezért zseniális ez a mondat a Zsoltárról szájában, hogy ez az a nap, amit az Úr szerzett. Örvendeni és vigadni fogok ezen a napon. Pedig még el se kezdődött. Vagy nem látja, hogy miben van. Sőt, ez veszedelemben íródott ez a Zsoltár. Amikor Dávid bajban volt. Azt mondja, ez az a nap, amit az Úr szerzett. Oké, meghatározta a keretét a napjának. Ő határozta meg. Nézőpontot adott neki, hogy örvendezni és vigadni fogok ezen a napon. Min fogsz örvendezni? Mit tudom én? Nem tudom, de örvendezni, de örömöm lesz. Nem tudom még. Oké? Okay? És lehet, hogy ezzel ki fogsz borítani másokat. De kit érdekel? Hát, tól a fülükbe. Érted? Tudod. Mi történt veled, Balukám? Fizetésemelést kaptál? Hogy is adjál már? Nem, előlépted? Nem. Új nézőpont. Új fókuszpont. Várakozás. Keret. Új nézőpontom van. Oké? Okay? Tudod, amikor lehet, hogy szerettél, vagy szeretsz panaszkodni a férjedről, a barátnőidnek, nem tudom, de mondjuk megváltozik a nézőpontod, és elkezded mondjuk pozitívan beszélni a férjedről, a barátnőidnek. Azt mondja, hát veled új férjed van? Mi történt? Új férjed van? Dehogyis. Nehogy is. Más szemszögből nézem a dolgokat. Ja. örvendezni fogok. Nem új férj, új keret. Új keret. Ja. Ja, úgyhogy, úgyhogy tök jó. Tök jó. Tehát ez egy fajta felkészülés is. Ja, felkészülés. A negyedik, ez a motiváció. Motiváció. Én vizuális fickó vagyok, tehát bármit elmesélnek vagy mondanak, az legyen pozitív, negatív, tök mindegy, én látom, mint a mozit bennem. Tehát elmesélsz egy történetet, és én látom. Látom a történetet. Ezért tudok jókat röhögni olyan dolgokon, amiken sokan nem tudnak jót röhögni, mert én elképzelem. És aztán kerülök bajba, mert sokszor eszembe jut, és nem tudják, hogy most mi van. Ja, úgyhogy... úgyhogy és ezen gondolkodtam, hogy mielőtt a gyülekezet megalakult, én már láttalak titeket. Lehet, hogy konkrétan lehet, hogy arcokat nem láttam, de láttam a gyülekezetet. Láttam. És annyira jó. A gyülekezet már megvolt bennem, még mielőtt meglett volna. Fizikailag. Mert Isten adott egy képet, és már prédikáltam nektek, mielőtt megszülettett volna a gyülekezet. Tök jó. Ami azt jelenti, hogy prédikáltam egy nem látható valóságnak. Csak reméltem. Mert még nem történt meg. De aztán megtörtént. Oké, úgyhogy szeretem. Szeretem a képeket. És szükségem van rájuk. Tehát gyülekezeti képek. Amikor csinál képeket, van egy paparazzink, aki folyamatosan készíti a képeket, majd föl fogja rakni, vagy Facebookra, vagy mit tudom, Google Drive-ra, vagy valamire, úgyhogy majd le lehet majd tölteni. De nagyon szeretem nézni ezeket a képeket. Ja, gyülekezeti képeket, személyes képeket. Ja, tök jók. Mert motivációt adnak. És erről beszélek most, motiváció. Zsidók 12:2. Azt mondja, ő, Jézus, azért az örömért, amely várt rá, várja már. Örömért, ami várt rá, milyen örömért? Ez az öröm, ez micsoda? Elárulom. Ez te vagy. Te vagy. Érted? Ez te vagy. Miközben ő a kereszten szenvedett, az egyetlen öröm, ami ott tartotta fönn a kereszten, az te vagy. Miattad csinálta végig. Senki nem tett még ilyet, érted szerintem. De ő megtette. És ez öröm volt számára. Tehát volt motivációja. Te voltál a motivációja. Hogy egyszer együtt lesz a család. Oké, tehát a motivációja az, hogy az apukáját dicsőítse ezáltal, és a másik motiváció meg te, hogy a teremtése üdvösségre jusson. Tehát te, meg én. Ezt tartotta fenn a kereszten. És néha szükségünk van erre a képre. És ez még talán, ezt még ilyen képet se csináltunk, ez a még nagyobb totál. A nagy totál, amikor tényleg minden benne van. A portás is. Tehát mindenki. Az óriási kép, a hatalma, amiben minden benne van. Mert ez emlékeztet az életben. Mert lehetek annyira fókuszált egy pillanatra az életemben. Annyira fókuszált. Hogy képes vagyok a teljes sorsomat, a családomat, az összes fontos embert, úgy fené kell rúgni és kirúgni az életemből, mert egy bizonyos impulzusért most ebben a napomban. És elfelejtem a totál nagy képet. Tehát szükségünk van a nagy képre, a hatalmas nagy képre, a mindent magába foglaló képre. Mert nagy a nyomás, ami fókuszálni akar bennünket a problémára, a nehézségekre. Úgyhogy kell a nagy kép. Hogy amit csinálok, azt nem magamért csinálom. Érted? Amit csinálsz, ezt nem magadért csináld. Mert amit csinálunk, tehát a hitünk, az egy generációs hit is. Ezt ne felejtsétek el. Az, ahogy élünk most, ahogy megéljük az Istennel való kapcsolatunkat. Ha van gyereked, meghatározod az életét. Meghatározod az életét. Apák a fiaitok életét. Nagyon. Anyák a lányaitok életét. A fiúk az apjukat fogják másolni, a lányok az anyukájukat. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen keresztbe hatás, de a másolódás az így megy. A másolódás így megy, mert belőlük anya lesz, és nekik van egy anyaképük. Belőlük apa lesz, és nekik van egy apaképük. És hogy ez most bátorító, vagy nem bátorító, de felelősséget adó. Ja, úgyhogy kell a nagy kép, mert egy generációs hitünk van, valami, amit át akarunk adni a gyerekeinknek. És sokszor a keretünk túl kicsi. És kell ez a nagy totál. Segít újra képben lenni. Tehát motiváció. Motiváció. Tehát mikor mindenféle zavaró körülmény ott van körülötted, akkor mész a közeli képre. A közeli képre. Tudod, kizárod. A közeli kép. Ez a fókuszált kép. Ez a szűk és szoros kép. Oké? Tudod, ezzel ma el kell bánnom. Ez a helyzetem ma. Ezzel most el kell bánni. És nem aggódom a holnapért, mert most ezzel kell foglalkoznom. A holnapnak megvan a maga baja. Oké? Tehát rá kell közelítsünk, rá kell fókuszálnunk, közel. Tehát Isten egy kegyelme elég lesz holnapra, és amiért nem aggódom, most, ez a mai nap, erre is elég az ő kegyelme. Ma a mára fogok fókuszálni. Aztán van, amikor arra van szükségem, hogy lássam a medvét és az oroszlánt, egy nagyobb képet. A múltamat, hogy Isten miket tett eddig. És az segít utána ebben is. Oké? Okay? Isten hűséges volt a múltamban, úgyhogy nem kell túlaggódjam a dolgot most. A medve is kinyiffant. Az oroszlán is kinyiffant. Úgyhogy ez is ki fog nyiffanni. Tudtad, hogy Dávid ugyanazt az óriást látta, mint a testvérei, meg az izraeli hadsereg? Nem több Góliát volt, egy Góliát volt. Csak különböző nézőpontok voltak. Különböző keretekkel nézték ugyanazt az óriást. Ja. Csak neki volt más kerete. Tudod, változtatni fogok ma a keretemen. Döntést hozok ma. Túlságosan bekorlátozom a látásomat. De nem. Nem. Eldöntöttem ma, hogy Isten igéje fogja meghatározni a kereteit az életemnek. Azt akarom, hogy amikor küzdelemekben vagyok, azt is Isten igéje határozza meg. Ja. Úgyhogy csak mondjátok a mellettetek, vagy előttetek ülőnek, hogy változtatni fogok a keretemen. Mondjad. Csak mondd ki ezt. Változtatni. A melletted ülőnek, nem az előtted. Nem ül senki, Dani. Változtatni fogok. Vagy tudod mit? Bátorítsd a másikat. Változtass a kereteden. Apus, változtass a kereteden. Anyus, változtass a kereteden. Jó, akkor most egy kis torna gyakorlat. Elbetűt mutassunk a két kezünkkel, jó? Elbetű, löbetű, löbetű. Csináljunk egy keretet. Jó? És megtanulok fókuszálni. Oké? Tehát tanuljunk meg fókuszálni. Tanuljuk meg ezt a mozdulatot. Oké? Tudod? Újra keretezed a számláidat, az egészségi állapotodat, a kapcsolat, az idegesítő embereket is újra keretezed. Ó, már nem zavaróak ezek az emberek az életemben, dehogyis, ők az én szellemi növekedésem segítőim. Segítenek türelmesnek lenni, kitartónak lenni, szeretőnek lenni. Oké, tehát újra keretezni. Oké, Józsué és Káleb hitt. Más keret, 12 kém ment, hogy kikémlelje a földet. És a 10 kém úgy jött vissza, hogy ez nagyon gazdag föld, de baj lesz, ha oda menjünk. Józsué és Káleb úgy jött, gyere cipóhambe kaplak, menjünk be, Isten adta. Más volt. Más volt a keretük. Ugyanazt látták. Az ígéret is ugyanaz volt. De másképp látták. Más volt a keretük. Mi a te kereted? Az én keretem az, hogyha Isten velem, kicsoda ellenem. Oké? Ez megint csak egy keret. Isten igéje egy keret az életemben. Isten velem, ez egy keret. Isten szava. Ha Isten velem, kicsoda ellenem. És mehetek így bele minden helyzetbe. Mehetek úgy bele, hogy ez a helyzet is értem van. Meg az a helyzet is értem. Nem ellenem, új keretem van. Új keretem van. És aztán ez utolsó landoló pontunk, gondolatunk, a felszámolás. Felszámolás. Mert itt van valami, még egy fontos dolog. Ahhoz, hogy újra keretezd az életedet, fókuszálnod kell, szükséged van egy új viszonyítási pontra, hogy nyilván, hogy vannak emberek, akik sokkal rosszabb dolgokon mentek keresztül, és lehetne az életem még rosszabb is. Kell a várakozás, ugye erről is beszéltünk, hogy hajlandónak, rugalmasnak kell lenni, hajlandónak kell legyek követni Istent, követni, változni, venni a kihívást. És aztán ott van a szellemi motiváció, hogy van egy öröm előttem, amire hajtok, és ami van egy belső motivációm. De az a helyzet, hogy itt még van egy rész, a Zsidók 12.2-ben, hogy van teher rajtunk, és bűn. Van teher, és bűn rajtunk, amit el kell mozdítani. Fel kell számolni. Fel kell számolni. A keretünkből. Ki kell tenni. Tehát itt van ez az állvány, ez itt volt, mielőtt ide jöttünk prédikálni. És ennek meg volt a célja, meg volt a helye. De aztán ez már zavaró, amikor eljutottunk a következő ponthoz. Úgyhogy ezt ki kell tenni a képből. Ki kell tenni. Oké? Kivágni. Kivágni. Tehát lehet, hogy volt jelentősége az életemben eddig, egy bizonyos dolgoknak, de aztán eljön az idő, amikor már az utamban van. És teher lesz. És olyan terheket cipelünk, ami lehet, hogy rendben volt egy bizonyos szakaszában az életemben, de most már meg kell tőle szabadulnom. Mert megakadályoz a futásomban. Megakadályoz. Csimpaszkodik belém, rátekeredik a lábamra. A görög nyelve így is mondja, hogy ott rajta van. Akaszkodik belém. Oké, de fel kell számolni. És tudod, a félelemnek ki kell mennie. Abszolút. Vannak helyzetek, amiket ki kell tenni. Azt mondani, hogy erre nincs időm. Ezt nem csinálom. Takarodj ki a keretemből. És higgyétek el, ez annyira felszabadító lesz, amikor ezeket a döntéseket meg tudjuk hozni. Hogy bizonyos dolgokat kizárunk és felszámolunk. És rá fogsz jönni arra, hogy te vagy ennek a filmnek a rendezője. Érted? A kamera az a te kezedben van. Vagy operatőr, vagy hogy? Igen, operatőr. Te vagy az operatőr. Te határozod meg a keretet. Hol? Kis totál, nagy totál, premier plán, mozog. És te vagy a rendezője. És ez egy akkora szabadság lesz. De a hit az egy keretet ad. Ja. Tudom, amikor olyan emberre beszélgetsz, akinek megvannak számlálva a napjai. Ez durva nagyon. És amikor rádöbbensz arra, hogy ő bátorít téged, és nem te őt. Ez nagyon kemény. És persze ott van benne a félelem az emberben, mármint abban az emberben, aki fél, mert hamarosan vége. Ott van benne az aggódás, de valami megváltozott benne. Elkezdte másképp látni az életet. Más kerete lett. Megváltozott a kerete. És a betegség nyilván nem jó, de megváltoztat dolgokat. Megváltoztat egy keretet. Új nézőpontot ad, amin keresztül másképp láthatjuk az életünket. És azt látom, hogy ilyen emberek, egy csomó minden már nem irritálja őket, mint ami előtte irritálta, mert rájöttek, hogy ez már nem lényeges. Ezen már időt tölteni, amikor olyan kevés időm van, ezen már nem lényeges, ezen leakadni, vagy ezen gondolkodni, vagy aggódni rajta. Nem érdemes. és nem figyelnek már olyan dolgokra, amikre odafigyeltek előtte, mert nem lényeges. Túl drága az idő. Aztán találkoztam és beszélgettem egy emberrel, aki közel került a halálhoz, és él és virul, tehát csak közel került egy baleset okán. Halál közeli élménye volt, és teljesen új keretet adott az életének. Elkezdett utána valóban élni. Tehát valaki egy ilyen esemény után születik újjá, mert rájön, hogy Isten mentette meg, és az életét az ő kezébe kell tegye. Úgyhogy ne legyünk annyira fókuszálatlanok, hogy egy tragédia kelljen a változáshoz. Tényleg. Tehát ne egy temetés kelljen ahhoz, hogy jobban értékelj valakit az életedben. Amikor már túl késő. Ne. Vagy ne kelljen Istennek elvennie tőled valamit ahhoz, hogy aztán azt mondta, hogy de jó is volt, amikor még megvolt. Hanem legyünk hajlandók hamarabb változtatni. És ez a tanácsom ma, hogy változtassunk a keretünkön ma. És ezt mondja a zsidó levél írója is. Amikor a szemedet Jézuson tartod, akkor ez lehetséges. Úgyhogy azért imádkozom, hogy változtassunk, és nyilván én is tanulok ebben, meg növekszem. Nem, tudjátok, hogy nem úgy beszélek, mint aki tudja a tutit, és majd én jó megmondom nektek. Tehát én is ebbe vagyok benne. Az, amit prédikálok, azt magamnak is prédikálom. Ezt először én megkaptam. Jól megkaptam. És nem is tudnám úgy átadni, ha ez nem lenne annyira nagyon személyes. Akkor valami nagyon személytelent adnék át. Úgyhogy azért szeretnék imádkozni, hogy változtassunk a hit keretére. Legyen bármilyen is a körülményünk. Hogy a hit kerete legyen. Hogy legyünk, új szakmánk legyen. Keretező. Milyen munkaköröd? Keretező vagyok. Keretező. Képkeretező. Oké, ez azt jelenti, hogy lásd meg másokban képességet például. Olyan képességet, amit esetleg a többiek nem látnak benne. És ne keretezz be másokat, légy szíves. Ne te mondd már meg másoknak, hogy kéne élniük, vagy hogy nem kéne élniük. Ja, tehát mit kéne csinálni, hogyan kéne csinálni, vagy keretezni mások jövőjét, nem. Nekem a sajátommal kell törődnöm. És higgyétek el, ha a sajátunkkal törődünk, akkor nem lesz időnk a másokére. Nem lesz. Nem lesz. Ja, úgyhogy, Urunk, itt vagyunk előtted, és a szívünket fölemeljük hozzád. El akarunk engedni minden terhet, dolgot, aggódást, nehézséget, amik a kereteinkben vannak. A szégyent, a sebeket, a múltat, amit nem tudunk változtatni. El akarjuk engedni az embereket, akik ott vannak a keretünkben. Azt szeretnénk, hogy a hit kerete legyen az elménkben. Adj reménységet, Uram, mindannyiunkba. És csak gondolkozz el ezen, mi az, amit nem látsz, de hiszel benne. Urunk, imádkozunk, hogy nyíljon meg a szemünk, hogy a hitünk megvilágosodjon. Imádkozunk azért, hogy a képzeletünk felébredjen, hogy azokon a dolgokon képzelődjünk, amiket te készítesz nekünk, a téged szeretőknek. Ezeken a dolgokon gondolkodjunk és elmélkedjünk. Imádkozom azért, hogy azok a dolgok, amik félelemmel töltöttek el bennünket, hogy ezek megváltozzanak, mert egy más nézőpontunk lesz, más viszonyítási pontunk lesz, fókuszálni tudunk. És a keretünket, Uram, határozza meg a Te beszéded. Az a beszéd, ami teremtette ezt a világot, teremtse meg a kereteinket is, és ezáltal az életünket is. Segíts nekünk újra keretezni a dolgokat az életünkben. Önmagunkat, Uram. És hogy ebben a munkában, ami sokszor lehet kényelmetlen és akár fájdalmas is, de meglássuk a Te jóságodat, a Te szeretetedet. Te nevedben, Jézus nevében kértük ezt. Amen.